tak. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A MÁV-Volán csoportnál június 1-én lép életbe a késési biztosítás. A 20 percet meghaladó késés esetén az utasok visszakapják a jegyár felét. Bérleteseknél pedig havi 5 ilyen késés után a következő hónap bérletárából 10% kedvezményt kapnak. Jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a közlekedési infón Budapesten. Hozzátette: ez igaz akkor is, akik automatában vették meg a jegyet, és azokra is, akik pénztárban veszik meg a jegyet, vagy a MÁV Plus applikáció segítségével jutnak jegyhez. Utóbbi esetben a késési biztosítás funkció bekapcsolásával automatikusan a 20 perc késés után az 50%-ot jóváírják a bankkártyájukon, számlájukon. Erre közszolgáltatások területén nem nagyon volt példa Magyarországon, sőt Európában sem, hogy a késésekért objektív felelősséget vállaljunk, mondta Lázár János. Budapest működtetéséért a főpolgármester felel egy személyben. Ez a felelősség senkire nem hárítható, reagált az építési és közlekedési miniszter Karácsony Gergely hétfői a szolidaritási hozzájárulás és a főváros gazdasági helyzete kapcsán tett esetleges járatritkításokra vonatkozó kijelentéseire. Lázár János a közlekedési infón kérdésre válaszolva kijelentette: a főváros működtetéséért egy személyben egy ember felel, és azt úgy hívják, hogy főpolgármester. Ami Budapesten történik, az egy személyben a főpolgármester felelőssége. Ez senkire nem hárítható, tette hozzá. A miniszter azt mondta: Magyarországon a szolidaritási hozzájárulást több száz település fizeti, és ezek közül egy van csődben. Ez éppen Budapest, ahol a hírek szerint Karácsony Gergely áldásos tevékenysége alatt szétlopták a közlekedési vállalatot. Talán azt a pénzt nem kellett volna engedni ellopni, vagy a haveroknak odaadni, és akkor most lenne a kasszában pénz, fogalmazott Lázár János. Hozzátette: ezt tudják üzenni a főpolgármesternek. Az elmúlt másfél évtizedben a bölcsődei hálózat fejlesztése igazi sikertörténet, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 műsorában. Koncz Zsófia emlékeztetett: egy nappal korábban 60-ban jelentette be, hogy uniós és állami forrásból újabb vidéki munkahelyi bölcsődék létrehozását támogatja a kormány. A munkahelyi bölcsőde fogalmát 2017-ben vezette be a kormány, és azóta még inkább nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon jól ki tudja egészíteni a bölcsődei hálózat átfogó fejlesztését, tette hozzá. Az igény még mindig óriási erre a szolgáltatásra, miközben munkahelyi bölcsődét a 8 évvel ezelőttihez képest még ma is csak 14 településen, valamint a főváros 6 kerületében működtetnek, holott 2021-ben már volt egy pályázati forduló, amelyet ezek fejlesztésére írtak ki, tájékoztatott. A magyar kormány azonnali magyarázatot követel az ukrán vezetéstől a kárpátaljai magyar közösséget képviselő és az ő jogaikért küzdő párt betiltásáról szóló média értesülések kapcsán, közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető azon sajtóhírre reagált a közösségi oldalán, amelyek szerint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ukrajnai magyar párt betiltásának lehetőségét vizsgálják Ukrajnában. Azonnali magyarázatot követelünk az ukrán kormánytól, a kárpátaljai magyar közösséget képviselő és az ő jogaikért küzdő párt betiltásáról szóló médiaértesülések kapcsán, írta. Elak ezekkel a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségtől, tette hozzá. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fátyol és gomoly felhők mellett. Több gomoly felhő egy keleti összeáramlás mentén képződhet, nagyobb számban ott, elvétve nyugaton alakulhat ki zápor, keleten néhol zivatar is lehet. Az északi-északnyugati szél élénk olykor erős lesz. Délután 21-25 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 11-17 fok valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 21 és 26 fok között várható. Híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Nyári Krisztián író, irodalomtörténész, kommunikációs szakember. irodalmi drámai osztályba járt a Szentesi Gimnáziumban, tanított irodalomtörténetet egyetemen, vezetett könyvkiadót, jelenleg pedig a Líra csoport kreatív igazgatója és a Magvető Café irodalmi kávéház művészeti vezetője. Posztjait a Facebookon 90 ezren követik. Két hetente jelentkezik könyves podcastja, a Book Show, amelyben írókkal beszélget és könyvekről mesél. 2012 elején barátainak kezdte publikálni a Facebookon magyar írók és művészek szerelmi életéről szóló képes etüdjeit, amikkel néhány hónap alatt nagy népszerűségre tett szert. A barátoknak szánt bejegyzésekből Így szerettek ők címmel három igen sikeres kötet is született. Hasonló gondolatmenet mentén írta meg az Így ettek ők című könyvét, amiben az irodalom és a gasztronómia találkozik 30 író történetén keresztül. A mai és a jövő heti műsorunkban pedig legújabb művének szentelünk kitüntető figyelmet, ez pedig az Itt kávéztak ők, amiben a magyar írók és más művészek egykori második otthonának, a kávéháznak állít emléket. Végig kalandozunk tehát Nyári Krisztiánnal 200 évet, és megismerünk konkrétan 21 irodalmi kávéházat. Kezdjük is el!
Utoljára a Így ettek ők című kötetedről beszéltünk, ami lényegileg ment a korábbi metódusod mentén, tehát írók életébe engedtél bepillantást, abból a szempontból egyébként hogyan főztek, mit szerettek enni, és így tovább. Tehát a gasztronómiának szenteltél teret, de ugyanabban az irodalmi közegben, amit megszoktunk tőled. Az Itt kávéztak ők, ez a legújabb hasonló típusú könyved, a kávéházakhoz kötődően enged bepillantást íróink életébe. Ugye Márainak van egy alapmondata, amit többször is idézel, hogy kávéház nélkül nincs irodalom. És ez nyilván enyhe túlzás, de van-e ennek igazsága?
Ezt komolyan gondolta, és bizonyos értelemben van igazsága. Magyar irodalom, ha azt nem is mondjuk, hogy nem lenne kávéházak nélkül, de egy nagyon más milyen lenne, azt szerintem nyugodtan mondhatjuk, mert van a magyar kultúrtörténetnek meghatározó 100 éve, de hogyha bőven nézem, akkor inkább 200, amikor az irodalom intézményes hátterének egy kitüntetett központi helye volt a kávéház, és ez meghatározta azt is, hogy kik, mit, hogyan írtak, milyen közönségnek. Kávéház nélkül más lenne Petőfi Sándor irodalmi öröksége, de más lenne Mikszáth Kálmánné, a Nyugatosoké, József Attiláé. Szóval elég meghatározó időszakát öleli ez föl a magyar irodalom történetnek.
200 évről beszélsz, mondjuk kezdődik Csokonáitól, és elmegy egészen a rendszerváltásig, mondjuk Csóri Sándor, az utolsó kávéházi író. Érdekes, hogy pont ez az időszak. Előtte nem.
Előtte a nemesi kúriák, a bécsi udvar volt elsősorban azok a helyszínek, ahol írók egyáltalán intézményes módon irodalmi életet tudtak létrehozni. És amikor beköltözik az irodalom a városba, és városi polgárok lesz az első számú közönsége, akkor meg kell találni azokat a helyszíneket, ahol ezt lehet csinálni. És ez lesz a kávéház.
Persze evidensen kínálkozna, hogy miért nem illak otthon a írók.
Na ez az, amiben különbözik a magyar kávéházi kultúra, mondjuk a nyugatitól, mert híres nagy kávéházak, ahol írók jártak, vannak Bécsben, vannak Berlinben, vannak Párizsban, Londonban, csak az a különbség, hogy Magyarországon nélkülözhetetlenek. Elsősorban azért, mert ezek főleg a 19. században nagyon gyorsan, hirtelen megnövő városok, hirtelen beköltöző polgársággal, és ennek megfelelően azok a szállások, ahol az írók laknak, azok nem nagyon alkalmasak másra, mint hogy ott aludjanak. Kicsit olyan ez a magyar polgárosodás, mint egy körúti bérház. Hogyha megnézzük, akkor kívülről palota, belülről pedig hát valami nagyon más. Szóval nem olyan, mint a mintája mondjuk egy velencei palota. És ezért van az, hogy otthon nem olyan jó lenni. Petőfiék azért a Pilvaxban indítják el az irodalmi, aztán a politikai forradalmukat, mert otthon nem olyan nagyon jó lenni, ezek kicsi, sötét, vizes, penészes, poloskás lakások, ahol aludni lehet, de társadalmi életet élni végképp nem. Ezért van az, ahogy Csali Noémi szokta mondani, hogy a kávéház az tulajdonképpen a nappaliuk. ezeknek az íróknak, és hogyha megnézzük, hogy miért van szükség kávéházra, akkor lehet egy ilyen úgynevezett Maslow-piramis fölállítani, tehát aminek az alján hát a nagyon fizikai vagy zsigeri igények vannak, amit a kávéház ki tud elégíteni. Világos van, meleg van, és lehet inni, meg enni egyszerű italokat, meg ételeket. Tehát például ezért kezdenek el oda járni, maradva a Petőfiék példájánul, ezek fiatal értelmiségiek, részben még egyetemisták, ahogy ma, olcsó albérletekben élnek, és találkozni szórakozó helyeken tudnak, és nem csak kávé van ott, vagy olcsó virsli, hanem biliárd is. Tehát mondjuk ez az, amiért egy fiatal oda megy. De a következő szint az pedig, hogy egymással tudnak ott találkozni. Nincsenek szerkesztőségi helységek, ahol ők találkoznának, nincsenek irodalmi klubok, ahol ők találkozhatnának, kávéházak vannak, ahova be tudnak menni, és ott eszmét tudnak cserélni. És ezért van az, hogy a kávéháznak az első számú terméke, amiért oda mennek és pénzt adnak, az valójában nem a kávé. Ott adhatnának teát is, vagy nem tudom én, bármi mást, hanem az információ. Ezek információs központok, a korabeli Facebookot lehet elképzelni. Érdemes azt tudni, hogy azért a Pilvax válik ennek a fiatal értelmiségi írógenerációnak a központi helyévé, mert nagyon közel van a postakocsi állomáshoz, a gőzhajó állomáshoz, a megyeházához, a városházához, az egyetemekhez. Tehát aki oda bemegy, az információt hoz, és aki elmegy, az információt visz. Elég ideális helyszín egy forradalom elindítására. Ráadásul ebben a 100 évben, hogyha csak a szűk kávéházi időszakot nézem, tehát mondjuk Petőfi korától Radnóti Miklós koráig, ezt a 100 évet, akkor azért az is elmondható, hogy a városi íróknak a döntő része, 80%-a biztos, egyben hírlapíró is volt, ahol az információ, a hír az nagyon fontos, és ezeket a híreket a kávéházakban lehetett beszerezni, pletykákat is, meg valós híreket is, hát attól függ, hogy melyik kávéházban. De hogyha valaki netán nem volt hírlapíró, akkor mint író, hogyha ezt a városi társadalmat írta le, akkor ott mindenkivel találkozhatott. Mert a társadalom legalsó rétegét, meg a legfelsőt kivéve, tehát mondjuk a hajléktalant, meg a koronaherceget kivéve, mindenkivel lehetett a kávéházban találkozni, meg lehetett figyelni, hogy miről beszélget, kikkel találkozik, sőt, szóba lehetett vele elegyedni, és ezek az írók így is dolgoztak. Tehát, hogyha ismerni akarta azt a társadalmat, amiről ír, akkor legkönnyebben a kávéházban tudott vele találkozni.
Egy kicsit előre mentünk időbe, én még oda visszamennék, hogy éppen hogy csak elkezdődik ez a 200 év Berzsenyivel indítasz, aki ugye az a fajta költő volt, aki élt a Niklai birtokán, és ott született meg a költészete, szemben azzal, amiről most egész ideig beszéltél, és egy reveláció volt, amikor végre feljött Pestre, és találkozott a korszak íróival, Kazincival, Kölcseivel, mindenki várta, mint egy különös embert, és ő valóban nagyon különösen viselkedett is. Ők a Paradicsomban találkoztak. Jó az a név. Merre volt ez a kávéház?
Ez a belvárosban, a mai Deák Ferenc utca meghosszabbításánál kell keresnünk ezeket a kávéházakat. Ott volt ugye egy hajóhíd, a mai Vigadó teret kötötte össze a túloldallal, és annak környékén voltak a meghatározó kávéházak a pesti oldalon, és a Paradicsom is itt nyílt. A Paradicsom egy zenés kávéház volt, itt lépett fel Bihari János. Aztán életében háromszor járt Pesten Berzsenyé, tehát amikor egy vidéki földbirtokos, akinek tényleg egy életét meghatározó utazás, hogy elmehet Pestre, nem akarja kihagyni a Bihari koncertjét.
Nagyon élvezte a mulatozás Berzsenyi.
Nagyon jellemző Berzsenyire, hogy jobban érdekli ez a könnyű szórakozás, mint hogy a komoly író barátaival, hát ilyen irodalmi esteken, meg matinékon vegyen részt, vagy felolvasásokon. És ez azért izgalmas, ez a kávéházbeli történet, mert látjuk a pesti írókat. Pest egy picike város, de sokkal pezsgő kulturális élete van, mint Niklának és környék. Nyilvánvaló, és van egy kicsi irodalmi közélet is. Tehát ők rendszeresen találkoznak, meglátogatják az idős Virág Benedeket, vagy egymással vitatkoznak, ráadásul nem is csak a magyar irodalmi életnek a bölcsője ez a Pest-Buda, hanem a szerbé, vagy a románé. Tehát ott tényleg van egy pezsgő irodalmi világ, és Berzsenyit már nagyon várják, meg akarják ismerni, a verseit már olvasták, sőt jelentést akarnak adni Kazincinek, a mesterüknek, hogy milyen ez az ember, és azt látják, hogy olyan, mint hogy elképzelték, egy vidéki, kicsit pufók nemes úr, akit egyáltalán nem érdekel ez az irodalmi világ, sokkal jobban érdekli a szórakozás. És ez a két világ, ahogy találkozik, az egy picit megelőlegzi a későbbi népi urbánus vitát, amit tehát koronként másként hívunk, de amiben a tradicionális, elképzelt régi magyar világhoz ragaszkodó Berzsenyi van az egyik oldalon, és ezek a modern írók, mint éppen Kölcsey Ferenc, vagy Szemere Pál, vagy mások ebből a társaságból a túloldalon. Ma már nem érezzük ezt a különbséget, de ők nagyon is érezték. És ott ugye ezek az ellentétek nagyon hamar elő is kerülnek. De ez még a kávéházi korszaknak a legeleje. Még nem kötelező kávéházba járni, hogy úgy mondjam, az majd később. Nem olyan sokkal később, de egy 20-25 év múlva tulajdonképpen már nem nagyon tud író lenni az Magyarországon, aki kihagyja a kávéházat, mert a kávéház az agóra, ahol irodalmi kérdésekről is eszmét lehet cserélni, ahol be lehet lépni az intézményrendszerbe. Ez ott a szemünk előtt alakul ki. A Paradicsom az nem egy irodalmi kávéház, ez egy szórakozó hely még, de már oda járnak ezek a költők, és ott történik az első ilyen ideológiai kenyértörés is.
Ugye a Pilvaxról beszéltél már is, hogyha egy-két kávéházat mindenki meg tud jegyezni, azért, mert voltak történelmi és irodalmi tanulmányaink, az általános és a középiskolában, akkor a Pilvax mindenképpen közéig tartozik, hiszen innen indul a forradalom, itt vannak Petőfiék, de az is érdekes, ahogy még tovább a könyvedben, hogy van egy Kammon kávéház, ahol ugyanúgy megtaláljuk majd később Jókait, itt a kiegyezés korá körül, vagy Vajda Jánost, vagy Munkácsit is megtaláljuk itt. Ez volt az első igazi irodalmi kávéház, ahogy írod, és itt volt Pák Albert szerkesztő például.
Igen, ugye általában erre a korszakra kevesebb figyelem irányul mostanában, már erre a 1850-60-70-es évekre, és ezért nem szoktunk azzal foglalkozni, hogy hogyan és hol zajlott az irodalmi élet, és valóban ez az az időszak, amikor az első irodalmi kávéházak megjelennek, és ezen belül a Kammon egy kitüntetett hely. Azért is kitüntetett hely, mert múltja van. Ugye ez ugyanaz az épület, még ma is áll a Kossuth Lajos utcában, ahol egykor a Landerer nyomda működött, sőt, annak előtte ott szerkesztették Vörös Martiék az Athénaumot, az első igazi irodalmi folyóiratot, sőt, abban a házban lakott Vörös Marti, Bajza, egy rövid ideig Kossuth Lajos, szóval egy nagy múltú épület, és ott a Landere nyomda helyén nyílik meg a Kammon kávéház, Kammon Flórián kávés nyitja meg. Elsősorban a környékbeli egyetemek professzoraira és hallgatóira alapozva, illetve arra, hogy ő eredetileg olasz, Kammoni, és azért olasz fagylaltot tudott kínálni. Tehát egy ilyen könnyű találkozóhely jellege van, de mivel a szerkesztőségek a környéken vannak, oda szoknak a hírlapírók is, az írók is, majd aztán a nyomukban. társadalom, más művészek, és elképesztően pezsgő kulturális élet folyik. Napközben tényleg ott szerkesztenek nagyon fontos lapokat, esténként pedig a fiatal írók hát ott mulatoznak, és akár polgárpukkasztó körutakra is elindulnak onnan. Hát úgy, ahogy ez egyébként fiatal embereknél egyáltalán nem szokatlan. De még a Kammun mellett ebben a korban vannak meghatározó ilyen irodalmi kávéházak. Ilyen például a Kávéforrás, mai József Attila utcában, ennek is megvan az épülete. Hát mind a kettő, a Kammun is, meg a Kávéforrás is nagyon rossz állapotban van, miközben hát azért a nemzeti kultúrának az egyik alapintézménye volt, jó lenne, hogyha valahogy megpróbálnák őket megmenteni. És a harmadik, a Korona kávéház, ami a Váci utcában volt, az már megsincs. És a 19. század második felének meghatározó írói, költői, művészei ide jártak. Például Jókai Mór mindegyik helyen felbukkan, mert ő egy nemzeti intézmény volt, és amikor később kialakultak mondjuk irodalmi viták, és az ellenzéki meggyőződésű írók inkább a Kammonba jártak, a kormánypártiak inkább a Kávéforrásba, akkor voltak néhányan, akik megtehették, hogy mindenhova járnak, mert ők túl tudtak lépni ezeken a dolgokon. De ezek ugyanolyan fontos intézményei voltak ennek a kornak, mint majd két generációval később lesz a New York Central, Hadik vagy a többi kávéház. Ezek inkább a belvárosban összpontosultak, hiszen Pest kisebb volt, kisebb hatókörű terület, de azért azt hozzá kell tenni, és mindig hozzá kell tenni, hogyha kávéházakról beszélünk, hogy ebben az időszakban robbanásszerűen megnő a kávéházaknak a száma. Kis túlzással minden háztömbben van egy. De 1896-ban, a millennium évében több mint 500 kávéház van Pesten. Ez azt jelenti, hogy lényegében a belvárosban biztosan minden háztömbben van egy legalább. És ebből az is következik, hogy azok az irodalmi kávéházak, amiket itt is felsoroltunk, azok jóval kisebb számban vannak, csak ezekre emlékszünk, mert az írók ezt írták meg, róluk, amikor írtak, akkor szóba kerülnek, de alapvetően az egész polgári társadalomnak a fő életterülete a kávéház, és ugyanúgy vannak törzskávéházai a katonáknak, az ügyvédeknek, a kereskedőknek, de még a pénzért bérelhető hamis tanúknak is, tehát majdnem minden foglalkozásnak, és ezen belül picike szám, amit irodalmi kávéháznak nevezhetünk, ahol sok író járt, és ott sok időt töltöttek, például azért, mert ők nem a leggazdagabb társadalmi háttérből jönnek, magyarul nem olyan jó vendégek egy vendéglős vagy egy kávés szemében, kivéve azokat a kávésokat, akik viszont fölismerik, hogy hát ők lehetnek a koktélon a cseresznye, vagy a kávén a hab, tehát hogy az ő kedvükért viszont oda fog járni az irodalomra, meg művészetre vágyó közönség, mert hogyha túl sok pénzük nincsen is, és nem ők fogják megrendelni a legszorgosabban az étlapot, de ismertek, és ezért az ő kedvükért oda fognak járni, ahogy fogalmaz az egyik kávés, az ábrándos tekintetű kisasszonyok oda mennek a költők miatt, akik még mindig nincsenek teletömbe pénzzel, de majd a kisasszonyok kedvéért oda mennek a vastag pénztárcájú gavallérok, és akkor mi már pénzünknél vagyunk. Tehát néhány kávéház ezt az ökoszisztémát hozza létre, és ezért fognak majd befektetni abba, hogy ott az írók ki tudják fizetni a cehet, akár azon az áron is, hogy ők olcsóbban, vagy akár ingyen kapják a fogyasztani valót.
Thank you.
Ahogy átérünk a 20. századba, jellemző, hogy hova kezdenek járni a mi íróink, tehát például Jókai, aki szerintem az összes 19. századi kávéházat végigjárta, de nagyon hosszú életű volt. Ugye írod, hogy a Drexler volt az, ahol utoljára táncolt Jókai. A Drexler kávéház pedig...
Ma is Drexler, neki újra Drexler.
És a balettintézet volt nagyon sokáig az operával szemben.
Hát most már úgy kell mondani, az egykori balettintézet. Igen, az operával szemben. Hát mindig azt szoktam mondani, hogyha felajánlanának egy ilyen egyszeri időutazást, hogy melyik kávéházba mennék vissza, akkor valószínűleg a Drexler lenne az, és a 19.-20. század fordulóján, mert ez volt az a hely, ahol egyébként a konyha is híresen jó volt, mert egy étterem is üzemelt, de oda jártak a régiek, meg az újak is. Tehát ott még lehetett találkozni valóban Jókai Mórral, de már lehetett találkozni Krúdi Gyulával, vagy adott esetben Ady Endrével is, aki nem nagyon szeretett kávéházba járni, de azért ott néhányszor megfordult. Arról nem is beszélve, hogy az operaházban hosszabb, rövidebb ideig dolgozó híres nemzetközi művészek is törzshelyüknek választották, tehát ott Mahler és Puccini is előfordult, szóval kellemes hely lehetett oda biztos betérni. Pedig azt nem tartjuk így számon, mint egy irodalmi kávéházat, abban az értelemben nem is az, hogy ott nem szerkesztettek híres irodalmi lapokat, de például nők által látogatott olvasóklub, vagy hát ilyen szalon működött ott ismerte meg egyébként Krúdi Gyula a feleségét, és ez azért is fontos, mert valami miatt úgy képzeljük el, hogy a kávéház az a férfiak játszótere volt, vagy nappali melegedője, de ez nem igaz, nők is járhattak, sőt tulajdonképpen a vendéglátó iparon belül a kávéház volt az, ahova gond nélkül bemártak a nők, és aztán persze megjelentek később a 19. század vége fele cikkek, hogy hát most már kicsit sok a nőkből, nem lehet tőlük nyugton lenni, írták persze férfiak, de ez nem nagyon érdekelte a nőket. Tehát megvoltak azok a kávéházak, ahol előszeretettel jártak, és például tudtak ott irodalmi klubot is tartani.
A Fiume kávéház is fontos hely volt, ez a Múzeum körúton van, ide Bródi Sándor, Szomori Dezső, a fiatal Márai is járt már. És itt van egy nagyon érdekes történet, hogy mennyire fontos volt a kávéház, mint információs hely.
Igen, ugye a Fiume kávéház az tényleg a 19. század végétől, vagy utolsó harmadától a 20. század elejéig nagyon fontos hely volt. Részben a helyén működik ma a Csendes kávéház, de ez körülbelül a harmada az egész helynek, és ugye a környéken volt az országgyűlés épülete, a mai Olasz Intézet helyén, nagyon sok szerkesztőség működött ott, ezért nagyon sok újságíró járt oda, és ezért ez tényleg egy ilyen hírbörze lett. Majdnem, hogy egy hírügynökségként működött, és ráadásul tudni lehetett, hogy ott megbízható információkat kap az ember, és így történhetett meg, hogy 1914-ben valószínűleg elsőként Magyarországon, de Budapesten mindenképpen, itt tudták meg először, hogy Szarajevóban lelőtték a trónörökös házaspárt, egészen pontosan a Fiume főpincére kapott egy telefont, és tájékoztatta a jelenlevő szerkesztő urakat, akik azonnal futárt menesztettek a foci meccsekre, mert hát akkor már az is volt, ahol bemondták a hangos bemondóba, hogy minden újságíró azonnal menjen a szerkesztőségébe. Ott már útba tudták őket igazítani, és vonaton, automobilon elindultak Szarajevó felé. Úgyhogy amikor hivatalosan tájékoztatták erről Tisza István miniszterelnököt, addigra már az utcán volt például az Estnek a külön száma a merényletről, ami mutatja, hogy ez tényleg egy elképesztően hatékonyan és olajozott a működő hírbörze és infrastruktúra volt, és hát azt is, hogy el lehetett hinni, amit a Fiume főpincére mond, mérget lehetett rá venni, hogy ez igaz, és el lehetett indítani ezt az egész gépezetet. Persze nem minden kávéházba jártak újságírók, nem mindegyik működött ilyen olajozottan, de ez is mutatja, hogy a kávéházaknak az első számú árucikke, amiért oda érdemes volt betérni, az az információ volt. Egyébként, amikor a Csendest 10 éve ott kialakították, de lehet, hogy 15, ott volt a helyén egy szocialista étterem presszó szerűség, lambériával, rettentesen ronda, ilyen faligérő műfa, nem tudom mivel, és ezt leverték, és ott megtalálták mögötte az eredeti kovácsoltvas oszlopokat, és úgy nagyjából az ott látható piciben, amekkora maga a Csendes. A Múzeum Kávéház az ma is megvan, az ott van szemben. Az nem egy irodalmi kávéház volt, sőt, a Múzeum Kávéház helyén étterem volt, és például Vajda János járt oda, és aztán ez egy rövidebb ideig volt csak kávéház, inkább egy ilyen vendéglőszerűség. Volt fontos helyszín, mert a 1880-as években oda tömörültek az éttermek, és mondjuk Vajda mindegyiket végig látogatta. Egyébként nem olyan régen zárt be, és azt tudom, hogy most újra akarják nyitni, és pályázat van kiírva, úgyhogy remélem, hogy nyit, mert az az egyik utolsó, ahol még valamennyi megvan a régi berendezésből, bár össze-vissza berhelték, meg kivertek falakat, meg minden, de azért kicsit az elosztása is még emlékeztet a régire. Hát én remélem, hogy egy ilyen kávéházat lehet gazdaságosan üzemeltetni, és nem cipőbolt lesz a helyén.
Kiunok mellett egy másik név, ami idézi a horvát tengerpartot, akkor még a Monaria tengerpartját, vagyis gondolhattuk azt, hogy igen, ez még a miénk, ez az Abbázia kávéház. Sőt, ez nagyon sokáig fölmaradott az Oktogonnál is, és még emlékszem arra, de ez már úgy régen volt, hogy sokáig úgy is hívták még bőven a szocialista...
Hát hogy Abbázia, az volt a neve? Ott egy ilyen eszpresszószerűség működött, ahol napközben ilyen menzaszerűen lehetett enni, és én ott még gyerekként az anyukámmal ettem, és láttuk Tolnai Klárit a másik asztal. Szóval az egy működő és élő hely volt.
Na, mi van?
Ma egy bank van a helyén, és egy emléktábla. Ugye az Abbázia az azért érdekes, mert az egyik leggazdagabban felszerelt kávéház volt, és a mai Terézvárosnak a szívcsakráját hozták ott létre. De az Oktogonon mind a négy térfele néző háztömb oldalon volt egy-egy kávéház. Ugye az a mai banképület az Abbázia, a másik oldalon a mai gyorsétterem helyén volt a Savoy, attól nem messze a japán kávéház, azzal szemben a Palermo, tehát 400 méteres körön belül négy nagyon meghatározó és nagyon fontos kávéház. És az Abbáziának a múltja az tulajdonképpen érdekes, mert nem irodalmi kávéházként indul, hanem művész kávéházként, és elsősorban képzőművészek jártak oda. Ugye ma is nagyon közel van a képzőművészeti főiskola, de ráadásul a régi műcsarnok is ott volt az Andrássy úton. Ezért festők meg szobrászok kezdtek el oda járni a 1880-as évektől. Aztán onnan tették át a székhelyüket majd később a Japánba a modern festők, de azért a Abbáziának is volt végig tulajdonképpen egy ilyen művészeti arculata, és az is mutatja, hogy tulajdonképpen azon is múlt, hogy egy kávéházból művész kávéház lesz-e vagy sem, hogy a kávés hogyan viszonyult mindehez, mert kezdetben az Abbáziában szívesen látták a festőket, sőt az ő kedvükért Franciaországból, Németországból úgynevezett képeslapokat járattak, magyarán olyan folyóiratokat, ahol színes képek voltak beragasztva, a kor technológiája azt tette lehetővé, hogy nem nyomtatták, nem beleragasztották ezeket a képeket, ezek nagyon drága folyóiratok voltak, de azt tűnt fel a kávésnak, hogy hát ahogy ezt leveszik a polcról, a festő urak eltűnnek belőle a színes képek, mert hogy ezt hazavitték, megkérte a tulajdonos kávés a festőket, hogy lehetőleg ne vigyék el a képeslapoknak ezeket a színes képeit, de nem fogadtak szót, úgyhogy csináltatott egy pecsétet, és belepecsételte ezekbe az újságba minden képnek a hátoldalára, hogy ezt a képet az Abbáziából loptam. És hát ezen nagyon megmérgelődtek a festők, bosszút forradtak, ők is készítettek egy pecsétet, és mivel ez akkor történt, amikor a kávéház bérlője meg tudta vásárolni az Abbáziát, tehát jól keresett az Abbáziából, azt pecsételték a falra, hogy ezt a házat az Abbáziából loptam. Minden esetre itt a kenyértörés történt, de nem szakítottak azonnal, de szép lassan átszivárogtak a Japánba, ahol szívesen látták őket, és még azt is megengedték nekik, hogy hazavigyék a képeket, sőt azt is, hogy a márvány kávéasztalokra rajzoljanak. Sőt, olyan is volt, hogy egy ilyen kerek kávéházi asztalt, ahol Ripronainak és másoknak a skiccei maradtak ott hajnalra, nem törölt le a pincér, hanem rögtön eladták egy műkereskedőnek. De hát ezekben a kávéházakban valójában, mivel nagyon közel voltak egymáshoz, a közönség akár egy napon belül is megfordult, többször is több helyen. Molnár Ferencről jegyezték fel, hogy 4-5 kávéházat is végigjárt, és a legújabb színű jeleneteit ott kipróbálta, már elmesélte a törzsasztalok tagjainak, és hogyha tetszett, akkor benne hagyta, ha nem értették, kihúzta. Tehát az alkotói módszeréhez hozzátartozott ez a tesztelés. De az Abbáziának mindig volt egy meghatározó törzs vendége, aki elválaszthatatlan volt az Abbáziától. Ilyen volt a 19. század végén. Károly, aki politikus is volt, a városrész országgyűlési képviselője, meg egyébként ügyvéd, meg egyébként író, aki ott fogadta részben a választóit, másrészt pedig az irodalmi barátait a törzsasztalánál, és később is mindig megvoltak azok a szereplők, akik ott uralni tudták, egészen majd a bezárás előtti pillanatig, amikor Zsolt Béla volt az a szintén politizáló író, aki a közéleti cikkeit ott írta az Abbáziában, és hát általában mindig addig tart egy ilyen történet, amíg nem jön a szocializmus, mert akkor a kávéházak nagy részét bezárják. Ha kis szerencséjük van, akkor presszóvá alakítják, ha kevésbé van szerencséjük, akkor cipőboltá vagy húskimérésé, mert hát mivel ezek a szabadság szinterei, ahol szabadon áramlanak az eszmék és a polgárság találkozó helyei, nem véletlen, hogy a kommunisták, akik hát ettől a leginkább féltek, majdnem hogy első intézkedésként ezeket zárták be, így az Abbáziához is.
Egyébként még az Abbáziához tartozik az, hogy 56 után Tabila László is a vendége volt, aki a szocializmus éveiben alkotott már.
Igen, és a legkeményebb 50-es években is több cikket írt a Ludas Matyiba, meg más lapokba, hogy nyissanak már ki pár új kávéházat, hát azokkal csak nincsen akkora baj. Miközben ő nyilvánvalóan pontosan tudta, hogy mi a baj a rendszer szempontjából a kávéházakkal. Nem akartak ők ilyen szabad beszélgető helyeket biztosítani a polgároknak, de aztán ahogy enyhült a rendszer, időről időre egyet kinyitottak. És az az érdekes, hogy ezen a résnyire nyitott ajtó mindig beözellenek a művészek, és a picire szabott kereteken belül, de újraéled a kávéházi kultúra, tehát látszik, hogy mekkora igény van rá.
Egyébként összesen 21 kávéházat zenésítettél, megmondanám így egy kis képzavarral. A 9., ami egy nagyon fontos kávéház, az irodalom központja, ez pedig a Centrál, a Nyugat íróinak a törzshelye, tehát Babis, Szabó Lőrinc, Karinti, Odlik Géza, később Örkény, Szabó Magda. itt nagyon sok minden létrejött.
Ugye a Centrál az bizonyos értelemben egész története során egy művész kávéház, aminek néha nagyon egyszerű földhöz ragadt okai vannak. Például az, hogy ez egy csendes kávéház. Tehát szemben a zenés kávéházakkal, vagy ahol nyüzsgő élet van, itt az üzemeltető, egy bizonyos Mészáros úr nevű leszerelt katonatiszt úgy gondolja, hogy itt legyen csend, hogy lehessen alkotni, beszélgetni, és ez be is tartatja meglehető szigorúsággal. Tehát oda mennek a zajongó vendégekhez és csendre intik. Úgyhogy ez teljesen alkalmas, például egy folyóirat szerkesztésére. Nem is a Nyugat az első, amit itt szerkesztenek, hanem a Hét kis József lapja, amit tulajdonképpen a Nyugat elődje és a munkatársai jelentős része aztán később a Nyugatban folytatja. Tehát amikor a Nyugat megalakul, egyébként egy másik kávéházban, a Bristolban, akkor magától értetődő, hogy ezt lehet csinálni a Centrálban is, hiszen ők már oda jártak korábban is. És nagyon hamar ott kezdik el szerkeszteni. Ez egy ilyen intézményszerűséget is ad. Mert itt nem csak arról van szó, hogy találkoznak íróbarátok és beszélgetnek, vagy valaki leül és egy újságcikket még ott lekörmöl, hanem ott zajlik a lapnak a készítése is. És ilyen értelemben elválaszthatatlan az irodalom intézményrendszerétől a Centrál, és a Nyugat időnként hűtlen lesz, ez is nagyon hétköznapi dolgoktól függ. Például attól, hogy Osváth Ernő, aki a lap ténylegesen főszerkesztőjének mondható, néha csak helyettes, az ott lakik a mai New York kávéház mögött, a mai Osváth utcában, aminek akkor még nem ez a neve, és hát egyszerűbb és kényelmesebb lesétálni a New Yorkban, mint elbatyogni a Centrálig. De nem válnak teljesen hűtlenné a Centrálhoz sem, és aztán az első világháború után visszatérnek. Hát ez tulajdonképpen ugyanúgy van, mint ma, hogy az embereknek vannak törzshelyeik, éttermek, presszok, bárok, de ez nem kíséri feltétlenül végig az egész életüket, hanem ahogy ott változik, a baráti kör, meg egy csomó minden körülmény, úgy változhatnak ezek a helyek is. De a Centrálban mindig volt kulturális élet, mindig voltak szerkesztőségek, amelyek csatlakoztak. Az a fura, hogy tudományos élet is volt, szóval, hogy oda tudósok is jártak, ugye a környéken egyetemek vannak, és az is mindig jellemző volt. És a Centrál az egyik, ami hát ilyen búvó patakként a szocializmusban is néha újraélett különböző neveken. Még egy ideig Centrálként a II. Világháború után, amíg be nem zárták, és akkor jártak oda Ottlik Géza, Szabó Magda, és ott tényleg zajlott egy ilyen pezsgő kávéház élet. Aztán utána később, például amikor megkapta az egyetem, és akkor ötvös klubként működött, akkor is fontos kulturális események zajlottak. És aztán a rendszerváltás után az első volt tulajdonképpen, amit eredeti szépségében felújítottak, és akkor jó hosszú ideig voltak ott még kulturális események, ami persze már nem ugyanaz, mint ami fénykorában volt, hogy ott írók élnek, hanem ott a közönségükkel találkoztak. És tulajdonképpen a Centrál még ma is egy nagyon fontos kávéházi helyszín, és hogy hogyan kapcsolódnak össze generációk emlékei, meg egy helynek a szelleme, arra van egy nagyon kedves példám. Ugye a Centrálban találta ki a hagyomány szerint Karinthy Frigyes azt a, hát később valójában a hálózat elméletet megalapozó ötletét, amit hát csak így elszórta a semmibe, hogy valójában 4 kézfogáson és 5 emberen keresztül bárkihez eljuthatunk a földgolyón. És különböző ismerettségeken át, mert az a néhány milliárd ember, ez nem olyan nagyon sok. Ezt nem gondolta tovább Karinthy, de kiderült, hogy igaza van. És ez valóban így működik, és Varabási Albert László, ennek a hálózatelméletnek egy nemzetközileg ismert tudósa, 2 évvel ezelőtt ott üldögélt, mert ő közel lakik, amikor Budapesten van, és ott kapta a telefont, hogy a hálózatelméleti munkásságaira az Amerikai Tudományos Akadémia tagjai közé választotta. Tehát pont ugyanazon a helyen, ahol ez az elmélet 4-5 generációval korábban megszületett.
A Centrálhoz kapcsolódik még egy édes történet, ez pedig Babis Mihály és Szabó Lőrinc, illetve Tanner Ilona története.
Igen, hát ez annyiban kapcsolódik oda, hogy oda jártak, amikor 1920-ban hát megesett az a furcsa magánéleti esemény, hogy Szabó Lőrinc átadta a menyasszonyát, Tanner Ilonát mesterének, Babis Mihálynak. Ők ugye együtt is laktak, Szabó Lőrinc, hát ilyen jószolgálati albérlőként lakott Babicsnak a Revicki utcai lakásában, a titkár, a segédszerkesztője, meg mindenféle segítője volt egy személyben, és ő ismerkedett meg ezzel a fiatal költőjelölt hölgyel, Tanner Ilonával, aki hamarosan a menyasszonya lett, de aztán megtetszett Babis Mihálynak is, aki egyszerűen elkérte a hölgyet a tanítványától, aki átadta, de hát nem is ez az igazán furcsa, hanem hogy amikor ezt az új felállást ismertették Tanner Ilonával, akkor ő elfogadta ezt a felállást, és onnantól kezdve már Babits Mihály menyasszonyaként mentek el például a centrálba, ahol ezt elképett barátaiknak is a tudomására hozták, és még ugyanazon a napon a Vígaglegény kocsmában az eljegyzési vacsora is megkötetett, azért a Vígaglegényben, mert a centrálban nem lehetett zajongani. Tehát az nem volt alkalmas ilyen önfelett mulatozásra.
Krisztót már említettük, hogy tulajdonképpen ott született meg a Nyugat. Hosváth Ernőnek köszönhetően Balázs Béla, Faludi György és Kertész Imre is jártak ide. Egyébként ez a, most a Marriott Hotel van.
Hát igen, annak egy ilyen épülete van ott, azt lebontották, amikor a Dunai szállodasort, azt a modern szállodasort építették, de valóban ez egy nagyon fontos helyszín volt. Egyike azoknak, ahova például József Attila is járt, vagy aztán később Faludi György. Ott például volt egy zenés irodalmi pódium, ahol modern költőknek a megzenésített verseit adta elő, Sólyom Janka Dizőz, például József Attila verseit, amelyek valószínűleg szélesebb körben ettől lettek ismertebbek, és nem attól, hogy megvásárolták József Attila köteteit, mert hát arról tudjuk, hogy sajnos nagyon kis példányszámban fogytak.
És akkor jön a New York Kávéház, ha azt mondtam, hogy az egyik a Pilvax, amit mindenki ismer, akkor a New York Kávéház is valószínűleg úgy nagyjából benne van a köztudatban, és ma kivételes reneszánszát éri, de menjünk vissza az ő igazi korába. Molnár Ferencnek volt az egyik meghatározóan fontos kávéháza, sőt, ugye a Pál utcai fiúk az itt is született.
Igen, ami azért érdekes, mert szeretünk úgy emlékezni a kávéházakról, hogy a költők, írók ott írták a nagy műveiket, ez a kivétel. Tehát azt általában azért otthon csinálták, legfeljebb újságcikkeket, vagy rövidebb írásokat tudtak ott megírni, főleg a New Yorkban, mert ez egy zajos hely volt. Nagyon nagy volt, ráadásul mindig volt zene. De hát vannak olyan alkotók, akiket ez nem zavar különösebben. Ezt én meg tudom érteni, mert az első könyvemet azt úgy írtam, hogy nem volt dolgozószobám, és a gyerekeim a fejemen ugráltak közben. Annál valószínűleg még a Rezes Banda is jobb, ami a New Yorkban volt, mert a Rezes Banda fölött a karzaton írta a Pál utcai fiúkat Molnár Ferenc. Úgyhogy a New York az egy nagyon fontos találkozóhely lett. Miközben a New York üzemeltetői kezdetben kifejezetten nem akarták, hogy oda művészek járjanak. Azt akarták, hogy jól fizető polgárok helye legyen, akik hát tulajdonképpen gyorsan cserélődnek, és ezért aztán sok pénzt hagynak ott. De hát nem lehetett az írókat megállítani, hogyha ők kinéznek maguknak egy helyet, akkor bizony odaszoknak. Ebben közrejátszott az is, hogy az írók és újságírók köre, az úgynevezett otthonkör oda költözött abba az épületbe. Tehát ez egy klub volt, ahol dolgozni is lehetett, és egy ajtó választotta el a New Yorktól, úgyhogy valójában a két hely között ingáztak az írók, és egy idő után beletörődtek az egymást váltó üzemeltetők, hogy jó, hát ha már itt vannak, akkor legyenek itt. Végül is reklámot is jelentenek a helynek, és főleg egy idő után, amikor szerkesztették a Nyugatot, akkor minden ismert író elkezdett oda járni, mert hiszen ott le kellett ülni Osváttal vagy másokkal és megbeszélni az aktuális kérdéseket, ott mindenféle kínzó feladatokat adott nekik, szeretett azzal játszani, hogy költőknek mondjuk kritikát kellett írniuk, szép íróknak verset vagy esszét, ez hozzátartozott a szerkesztőségi gyakorlathoz, és erre volt, aki bár nosztalgiával, de azért egy kis gyomortáji fájdalommal emlékezett, mert ezek azért megterhelő szellemi gyakorlatok voltak. Többször volt fontos irodalmi korszaka a New Yorknak, miközben az a kor nagypolgárságának is találkozó helye volt, de a művészeket bizonyos értelemben tudták reklámként is használni, néha szószoros értelemmel. Például, amikor bevezették ott a reggelit, vagy hát azt akarták reklámozni, hogy ott reggelit is lehet gazdagon elkölteni, akkor például fölvették az egyik Orfeumnak a fókaidomárját, hogy reggelente a fókájával étkezzen, természetesen ezért nem kellett fizetnie, sőt, neki fizettek, de hát ez egy akkora látványosság volt, hogy a pesti polgárság rohant a New Yorkba megreggelizni, meglehetősen borsos áron, hát ugye ezt a tulajdonságát azóta is megőrizte a New York.
Ami később Hungária kávéház néven.
Igen, a New Yorkban az a nagyon izgalmas, hogy a története az tényleg nagyon hosszú, azért a legtöbb fontos irodalmi kávéház hosszabb, rövidebb időre bezárt, vagy örökre. A New York is bezárt az 50-es években, és rövid ideig volt utazási irodától kezdve mindenféle furcsa dolgok voltak, de aztán 53-ban, amikor először újra nyithattak a kávéházak, akkor megnyitott, persze New York néven az 50-es években nyilván nem üzemelhetett kávéház, de a Hungária kávéház néven elindult ha nem is az ezüst, de mondjuk így a bronzkora. És nagyon hamar visszatértek az írók, annál is inkább, mert aztán az 50-es évek második felétől szerkesztőségek is beköltöztek ugyanabba az épületbe, tehát ott a New York palotában volt több fontos napi és heti lapnak a szerkesztősége, tehát oda könnyű volt lejárni, és a Hungária korszak a 60-as években az egy nagyon fontos kulturális keltetőhely volt, ahol hát megvoltak a beavatási szertartások, hogy egy fiatal író mikor, melyik asztalhoz ülhet le, mikor szólíthatja meg az idősebb kollégát, ki ugrathat kit, úgyhogy nem véletlen, hogy aztán a rendszerváltásig ez a Hungária korszak eltartott, és aztán ahogy lehetett visszanevezték New Yorkra, és voltak olyan álmok, hogy majd innen folytatódik ugyanaz, mint ami a fénykorban volt.
A mai kávéház vendége Nyári Krisztián író volt, akivel az Itt kávéztak ők kötetében a New York kávéházig jutottunk el, de hátra van még az eddig megismert 11 irodalmi kávéházon túl további 10. Egy hét múlva ott folytatjuk a beszélgetést, ahol most abba hagytuk, azaz a New Yorkkal, és azzal, hogy folytatódhat-e az a fénykor, ami a 20. században megalapozta a kávéház hírnevét. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!